11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Erősödött az ország energia szuverenitása és az ellátás biztonsága. Ezt igazolják az elmúlt évek fogyasztási adatai. A tavaly előttiekkel közel azonos mennyiségek fogytak Magyarországon áramból és gázból tavaly. Az éves villamos energia felhasználás 41,9 terawattóra volt, ami kismértékű 2,2%-os emelkedést jelent a megelőző évhez képest. Földgázból pedig mindössze 0,8%-kal 68,3 millió köbméter fogyott több, mint 2023-ban. Így az energiaválság előtti szintnél hozzávetőleg negyedével kevesebb gázt használtunk fel a múlt esztendőben is. A jelentős megtakarítás csökkenti a külső kitettséget és hozzájárul környezetünk megúvásához, állapította meg elemzésében az Energiaügyi Minisztérium. Az alacsonyabb felhasználás erősíti a hazai fogyasztók ellátásbiztonságát. Az import kitettséget a belföldi kitermelés fokozása is mérsékli. A kimagasló kapacitású tárolók a tél és a fűtési szezon közepén még kétharmadig vannak töltve. Az így mintegy 4,5 milliárd köbméteres készletmennyiség az éves lakossági szükségletek másfélszeresét fedezi. Az ukrán gáztranzit újévi leállítása ezért közvetlenül nem veszélyezteti a zavartalan kiszolgálást, de az első tapasztalatok szerint jelentős piaci áremelkedést okozott, szögezte le a minisztérium a közleményben. A felső légúti fertőzések emelkedő száma miatt szombattól látogatási korlátozás lép életbe a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei oktatókórház valamennyi tagkórházában, közölte az intézmény. Tájékoztatások szerint az intézkedést a Nyírségi megyeszékhely Józsa András tagkórházban és Sóstói úti telephelyén, a Nagykállói Sánta Kálmán tagkórházban, valamint a Máté Szalkai, a Fehérgyarmati és a Másáros-Naményi gyógyintézményeiben vezetik be. A látogatási korlátozás értelmében a belgyógyászati, kardiológiai, neurológiai, a gyermek, az intenzív, a rehabilitációs, a pulmonológiai és az infektológiai osztályokon és részlegeken egy beteghez egyszerre csak egy látogató engedhető be. Kötelező az orrot is fedő maszk használata, illetve a légúti fertőzött betegek látogatását kizárólag az osztályvezető főorvos engedélyezheti. Amennyiben más körülmény nem indokolja, a látogatás időtartama legfeljebb 30 perc lehet, a szakrendelőkben pedig a betegeket maximum egy ember kísérheti el a vizsgálatokra. Az Európai Unió ingyenes Interrail bérleteket biztosító úgynevezett Discover EU programja keretében idén tavasszal 35.762 európai, köztük kvóta alapján 787 magyar fiatal kap ingyenes európai vonatbérletet, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli tájékoztatás szerint az EU Erasmus Plus program részét képező Discover EU program legutóbbi pályázatának nyertesei 2025. március 1-e és 2026. május 31-e között egyedül vagy legfeljebb 5 fős csoportokban utazhatnak Európa szerte. A pályázati fordulóban több mint 135.000 jelentkezés érkezett. Magyarországról 2955-en pályáztak. A Discover EU pályázatok évente kétszer, tavasszal és ősszel nyílnak meg. A kiválasztott fiatalok annak érdekében, hogy minél több helyre eljuthassanak az EU-ban, a vonat mellett más közlekedési eszközöket is igénybe vehetnek, buszt vagy kompot is például, illetve kivételes esetekben a repülőjegyre is felhasználható az igazolvány. Az ingyenes utazási igazolvány mellett a résztvevők kedvezményes kártyát is kapnak, amely több mint 40.000 tömegközlekedési, kulturális, szállás, étkezési, sport és egyéb szolgáltatásra vonatkozik, vonatkozó ajánlatot tartalmaz. Ebben a pályázati körben azon 18 éves fiatalok pályázhattak, akik 2005. július 1-e és 2006. június 30-a között születtek. Mozart a bécsi klasszikus, Massenet a romantikus és Schönberg az utóromantikus szerző műveit szólaltatja meg a Nemzeti Filharmonikus Zenekar január 20-án a Zeneakadémián. Mozart B-dur szerenádja, Massenet a szűz utolsó álma című zenekari oratórium részlete, és Schönberg a megdicsőült éj című vonós szextetje alkotja a Nemzeti Filharmonikus Zenekar idei első koncertjének repertoárját, amelyet Vashegyi György vezényel majd. Olvasható a zenekar közleményében. Január 21-én szintén a Zeneakadémia lesz a helyszíne a bécsi és francia klasszikusok című koncertnek, amelynek vendége Julien Chauva, a világhírű francia hegedűs és karmester lesz, február 12-én pedig a Műpában lép fel az együttes, akkor a francia romantikus szerző Ambroise Thomas életművének ritkán hallható operáját, a Pszichét hallhatja a közönség.
Az időjárásról.
Délnyugaton a köd tartósan megmarad, másutt napos idő várható, kevés felhővel, majd északkeleten megnövekszik a felhőzet, arrafelé hózápor előfordulhat. A nyugati, délnyugati szél ismét többfelé megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 6 fok között várható, de a tartósan ködös tájakon 0 fok alatt marad. Reggel mínusz 8, mínusz 1 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Done, and leaving your spirit.
találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
Az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorában köszöntöm Önöket, Kisnéveres Viktóriát hallják.
Mező Arnold, református lelkipásztort, mentő ápolót köszöntöm műsorunkban. Nagy tiszteletű úr Tornakápolnán, Szentpetriben, Jósvafűn és Akteleken végez református lelkipásztori szolgálatot, és 2024. szeptemberétől főállású mentő ápolóként is szolgál. Áldás békesség, köszöntöm műsorunkban.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Mind a két szolgálati területről fogunk részletesen beszélgetni ebben az órában. Bevezető gondolatként mi lenne az a legmeghatározóbb, amit nagytiszteletű úr említene, hogy a két hivatás miben erősíti leginkább egymást?
A Galata 6.3 jut eszembe rögtön, amikor ezen gondolkodom, egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek a Krisztus törvényét. Testnek és léleknek a gyógyítása, hordozása, épsége az mind-mind fontos, és vannak meccéspontok természetesen a mentőszolgálatnál, a mentőszolgálatnál teljesített szolgálat, a mentőápolói tevékenységem és a lelkipásztori szolgálat között is, hiszen sok tünet, sok betegségünk inkább pszichoszomatikus eredetű. Előfordul olyan, hogy fizikális tüneteket produkál egy-egy beteg, aztán kiderül, hogy lelki eredetű az összes problémája. Volt már rá precedens, hogy mire beértünk a kórházba, addigra teljesen elmúltak a tünetek egy jó beszélgetés, egy lelki beszélgetés nyomán, és a másik oldalból pedig a lelkészi szolgálatban egy új perspektívát, egy új rálátást nyújt az, hogy az egészségügyi szakdolgozóként emberek között vagyok, és látom az embereknek a fizikális problémáit, és itt a gyülekezetben is tudom ezt hasznosítani, az Úr dicsőségére, dicséretére szolgálni és felhasználni. Akárcsak ha arra gondolunk, hogy elég gyakran megkeresnek gyülekezeti tagok tanácskérésekkel, hova forduljanak egy-egy betegségükkel, vagy kérdésükkel kapcsolatban, problémájukkal, ami az egészségügyre tartozik jobbára, vagy a saját egészségükre tartozik. Megbíznak bennem, mint lelkipásztorban, és megbíznak bennem, mint egészségügyi szakdolgozóban is, és természetesen ezzel élek minden lehetőséggel, de sohasem élünk vissza ennek a kettőnek az összehangolásával.
Még mielőtt a személyes életútról szólnánk, arról, hogy miért ezt a két szolgálati területet választotta, egy egészségügyre vonatkozó kérdés, hogy mikor kell mentőt hívni, mi lenne a szakmai tanácsa e tekintetben?
A mentőhívást arra bátorítok mindenkit, viszont bizonyos keretek között. Tehát a mentőszolgálat mentési feladatokat lát el alapvetően, és ugye mi tartozik egy mentési feladathoz? 3 napja fáj a fejem, az nem mentési feladat. Tehát a házi orvosunkat kell vele megkeresni, vagy éppenséggel az ügyeletet, vagy szakrendelésre elmenni. A mentési feladat az elsősorban a súlyos állapotról, vagy pedig az életet veszélyeztető állapotról szól. Természetesen akár egy megindult szülés is ide tartozhat, veszélyhelyzetek ide tartozhatnak, keringés leállásnak az állapota ide tartozik, baleset, traumák ide tartoznak, de nagyon-nagyon fontos az, hogy ne terheljük túl a mentőszolgálatot bagatellnek tűnő dolgokkal. Például, hogyha van egy erős megfázásunk, amivel már egy hete fekszünk, az, hogy most nehezebben bírunk kikelni az ágyból, az nem mentési feladat. Tehát mentőápoló, mentőegység ott helyben nem fogja meggyógyítani a beteget. Mi elvisszük a feltalálási helytől a legközelebbi ellátóhelyig, tehát a kórházig értelemszerűen a megfelelő szakrendelésre vagy ügyeletre, ahol emelt szinten, magas szinten ellátják és tudnak foglalkozni a problémával, hogyha valós problémáról van szó természetesen. És nagyon fontos az, hogy feleslegesen ne riasszák a mentőket, hiszen ez kapacitást von el a mentőállomástól, az esetleg valóban bajban lévő betegtől, és ez értelemszerűen mind a mentőszolgálatnak, mind pedig a magyar államnak, az adófizetőknek is pluszköltséget jelent egy-egy idézőjelbe tett indokolatlan kivonulás. Viszont a másik oldalról nincsen indokolatlan kivonulás. Tehát nincs olyan, hogy valaki mentőt hív, és nem fog kimenni a mentő, mert úgy gondolja valaki, hogy ez indokolatlan lenne. Minden egyes bejelentéshez ki fog menni a mentőszolgálat megfelelő személyzettel, és ellátják a beteget, és épségben beszállítják a legközelebbi kórházig. Vagy pedig, hogyha életmentő beavatkozásra van szükség, akkor azt ott helyben megkezdik, és emelt szinten folytatják a segélykocsi érkezése után. Tehát legyen bizodalmunk a mentőszolgálat felé, de ne éljünk vissza a mentőszolgálatnak a tevékenységével.
Ezt a gondolatot az első kérdéshez kapcsolva, amikor ön is említette, hogy különböző lelki folyamatok válhatnak akár testi tünetekké is, ezzel kapcsolatban esetleg milyen meglátásai, milyen megtapasztalásai vannak itt a pszichoszomatikus tünetekkel kapcsolatban?
Nagyon sok betegségünk valóban fizikális tüneteket produkál lelki értelemben, akár a depresszióról beszélünk, akár esetleg a kimerültségről, a kiszáradásról, vagy beszélhetünk akár a stresszről, a szorongásról, a fel nem dolgozott traumákról, élethelyzetekről. Ezek mind-mind különféle fizikai tüneteket produkálnak, és általában emiatt riasztják a mentőszolgálatot, már a fizikai tünetek miatt. Értelemszerűen, amelyek valóban riasztóak lehetnek, vagy pedig egy laikus számára ijesztőek lehetnek. Ilyenkor értelemszerűen, amikor kiérkezünk a beteghez a helyszínre, mindig beszélünk a beteggel, mindig a környezetével is kommunikációba kapcsolatba lépünk, megpróbáljuk kideríteni az jelen állapotának, ugye, mert mindig egy bizonyos állapotban van egy-egy beteg, a kiváltó okait és indokait, és ezek alapján célirányosan látjuk el ezeket a betegeket. Ez nem azt jelenti, hogy megálljuk például, hogyha valakinek erős gyomortáji fájdalma van, akkor ezt nem fogjuk megmagyarázni azzal, hogy túl sok töltött káposztát evett, és emiatt van gyomortáji fájdalma, és ott hagyjuk majd, hanem megfelelő módon kezelni fogjuk, és a megfelelő ellátóhelyre el fogjuk juttatni. De volt rá például precedens, hogy szívinfarktusos tünetekkel, tehát mellkasi fájdalommal, szorító mellkasi fájdalommal, remegéssel, berejtékezés miatt riasztottak bennünket. Kiértünk a helyszínre, egy fiatal emberről volt szó, aki valóban első ránézésen nagyon-nagyon riasztó állapotban volt. Természetesen itt egy-egy ellátásnál mindig paraméterezünk, ez azt jelenti, hogy a élettani paramétereket mérjük, számláljuk, és ezeket dokumentáljuk, és ezek alapján tudjuk megállapítani, hogy valóban nagy a baj, vagy nem nagy a baj. Ez nagyon egyszerű magyar nyelvre lefordítva, hogyha a beteg lélegzik, ha a beteggel tudunk kommunikálni, ha a beteg tiszta tudatú, akkor már túl nagy tragédia nem lehet első pillanatban, tehát életmentő beavatkozásra nincsen szükség ott abban a percben és pillanatban, és megpróbáljuk kideríteni, hogy például miért van az, hogy nehéz légzése van, vagy kapkodja a levegőt, vagy szorít a mellkasa, vagy bármi más. De természetesen minden tünetnek van valamilyen kiváltó oka, és itt például ennél az esetnél konkrétan kiderült, hogy vizsgálatokat elvégeztük, elkészítettük a TTKG-t, vérzésszámot, vérnyomást mértünk, és minden egyebet, ami a betegvizsgálathoz hozzátartozik, és minden negatív volt. És ahogy beszélgettünk ezzel a beteggel, paciensünkkel, akkor menet közben kiderült, hogy lelki nehézségei vannak, amiket nagyon nehezen tud feldolgozni, és ez fizikális tünetekben realizálódott. És ő valóban beteg volt ott abban a pillanatban, abban a 10-20 percben, amíg elláttuk, de a fizikai tünetei, gyakorlatilag a betegsége elmúlt, amikor a lelki okokra fényderítettünk, és próbáltunk pszichés vezetéssel és értelemszerűen rámutatva az életnek az értelmére, szépségeire és lehetőségeire kiutat mutatni ebből az egész megrekedt élethelyzetből. És igen, itt függ össze az, hogy lelkészként talán a mentálhigiénés vagy a lelki betegségek állnak közelebb hozzám, és ebben tudok nagyobb segítségre lenni egy-egy betegnek, egy-egy ellátottnak. Szakmailag persze, mentőápolóként pedig az egészségügyi dolgokkal foglalkozunk, a fizikális tünetekkel.
Igen, és akkor itt kapcsoljuk is össze ezt a két szolgálati területet, illetve mik azok a gondolatok, amit ugye így az elmúlt évtizedekben, hiszen már 20 éve lelkipásztorként szolgál a gyülekezetekben, illetve ugye más gyülekezetekben is végzett lelkipásztori szolgálatot a korábbiakban, hogy itt a mindennapi életben mindezt hogy látta akkor lelkészként, mi az, amit kiemelne? Hiszen bizonyára sokan fordultak a korábbiakban is ilyen élethelyzetekkel önhöz.
Igen. Az élethelyzetek azok adottak általában. Az élethelyzeteknek mindig van valamilyen kiváltó oka, és az élethelyzetek az mindig valaminek, egy folyamatnak az eredménye. És arra tudunk rámutatni lelkészként értelemszerűen, hogy a bizalmunk, az utunk, amin járunk, az Isten feltétel nélküli megtartó kegyelmébe, szeretetébe vetett hitünk, az mennyire tud bennünket támogatni ezen az úton, és egy adott élethelyzetben erősíteni bennünket, vagy pedig ennek a hiánya vezet el oda, hogy akár megroppanunk egy-egy élethelyzetben, vagy válságba kerülünk, és általában nem mutatunk rá konkrétan egy megoldásra, megoldást mi sosem keresünk, hanem a megoldást mindig az adott beszélgető partner, az adott élethelyzetben, vagy éppen életkrízisben lévő beszélgető partner lelki gondozott lelkészként, ugye így fogalmazzuk meg, mondja ki és találja meg talán a helyes vezetés és terelgetés nyomán. Partnerként vagyunk ott, hallgatóságként, akinek elmondhatják a nyűgeiket, és értelemszerűen lelkészként ez bennmarad a lelkész hivatalba, mentőápolóként a pszichés vezetés során ugyanúgy ez bennmarad a mentőautóban, ez nem másra nem tartozik. Ha a beteg előrébb tudott lépni, vagy látja most már a kiutat, akkor bátorítjuk, hogy induljon el azon az úton. Ha pedig nem sikerül, akkor ami tőlünk telik, imádságban elkérjük, és megtesszük ezeket a lehetőségeket. Itt lelkészként ugye 20 éve foglalkozott emberekkel, sorsokkal állok ravatal mellett, örömteli alkalmakkor esketek, keresztelek, látok életeket, és látom azt, hogy mennyire tudunk kapaszkodni az Isten szeretetébe, vagy éppenséggel az Isten szeretetének a hiánya az életünkben milyen gondokat, károkat tud okozni. A lelkészi hivatást én úgy fogalmaznám meg, hogy hivatás az örök életért. Tehát azért, hogy reménységünk legyen, és bizodalmunk is, hitünk, és örök élettudatunk, megváltástudatunk, és erre rímel a mentőszolgálatnak a jelmondata, hívószava, ami minden mentőautóra rá van írva, hivatás az életért. És itt kapcsolódik össze, hogy hivatás a földi életért, és hivatás a mennyi örök életünkért. Ez a kettő, testet, lelket együtt látunk.
Kedves hallgatóink, hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Mező Arnold mentőápolóval, a tornakápolnai, szimpetri, jósvafűi és akteleki református egyházközségek lelkipásztorával.
Our radiant King.
vállalkozások, emberek, történetek, életutak.
Kedves hallgatóink, magazin műsorunkban Mező Arnold református lelkipásztorral, mentőápolóval beszélgetünk, és műsorunk első részében nagy tiszteletű úr úgy fejezte be a gondolatokat, hogy testet és lelket együtt látják, és együtt ápolni mindezt. Ön több mint 2 éve kezdte meg a tanulmányait mentőápolóként, és 2024. szeptemberétől végzi ezt a szolgálati területet, és több mint 20 éve lelkipásztor. Most a személyes életében, hogy ez a 2 terület, és kezdjük itt a mentőápolói feladatkörrel, hogy ez hogy jött az ön életében, hogyha megosztja velünk.
Úristen, ha valahol látni akar bennünket, akkor oda utat is készít, hogyha nem jó az út szerintünk, akkor ad ránk egy erős bakancsot, vezet és terelget bennünket, próbál hajlítani is, aztán, hogyha nem hajlunk, akkor derékba tör. Ezt úgy az életem tapasztalata. Mentőápoló valóban így lettem. Volt egy időszak a gyülekezetekben, ez a templom felújítási boom a 2018-tól 2022-vel bezárólagosan, és ugye 4 gyülekezetes lelkész vagyok, 2018-tól 7 gyülekezetes lelkész voltam, tehát 7 gyülekezet is hozzám tartozott. Idéglenesen ott az egyik lelkipásztort helyettesítettem tartós betegsége folytán, és pont ekkor jöttek el a pályázatok, a felújítások. Elvégeztem közben egy pályázati projektmenedzser képzést is, mert megláttam, hogy a kicsi gyülekezeteknél egy projektmenedzsment, egy pályázatírásnak a költsége az nagyon-nagyon sok pénzt kivesz a kasszából, amit akár máshová is tehetnénk, és így Isten dicsőségére, gyülekezetek javára ezt a terhet le tudtam venni a gyülekezetekről. Viszont volt olyan, hogy párhuzamosan 3 templomot újítottunk fel, műemlék templomokat, és úgy mellette ment a gyülekezeti élet mind a 7 gyülekezetben 2 éven keresztül, és mentek a hittanórák, a lelkészi szolgálatok, mellette még a család is itt volt, és rengeteg feladat között észre se vettem, de kimerültem, és velem is megtörtént az, amiről már beszéltem korábban, hogy pszichoszomatikus tüneteket kezdtem produkálni, tehát tipikusan ez a mellkasi szorító fájdalom, nem kapok levegőt, mindjárt meghalok érzésem volt, és nem tudtam hová tenni. És a házi orvosunk nem igazán van itt a észak-keleten, tehát nagyon apró településeken szolgálok, mint lelkipásztor. Éppen akkor, amikor ez történt velem, akkor nem volt jeletben a házi orvosunk, nem volt rendelés, viszont van egy mentőállomás a környékünkön, úgyhogy a feleségemmel oda mentünk be, hogy valami baj van, segítsenek rajtunk. És lenyűgözött az első pillanat, életemben akkor láttam először mentőautót belülről egyébként, hogy az ottani mentőápoló, a mentőállomásnak a személyzete kérdés nélkül teljesen szakszerűen ellátott, EKG-t készítettek, azt referálták a kardiológiára, tüneteim alapján mindenféle vizsgálatokat elkészítettek, és megnyugtattak, hogy nem most fogok meghalni. Természetesen bevittek a kórházba, mert nem hagyunk beteget otthon sosem, hanem mindig a megfelelő ellátóhely a vége. A kórházban is kiderült, hogy minden testi tünetem pszichoszomatikus eredetű, tehát gyakorlatilag a felhalmozódó stressz okozta ezt a fajta fizikális tünetegyüttest. Kialudtam magam kényelmesen a kórházban orvosi segítséggel, és nagyon hálásan gondoltam arra, hogy itt gyakorlatilag én valóban úgy éreztem, hogy az életemet mentették meg, noha így utólag visszagondolva már tudom, hogy nem volt veszélyben az életem, de ez a tudat volt meg bennem.
Igen, nyilván akkor abban a pillanatban még betegként úgymond nem tudta, hogy ezek pszichoszomatikus tünetek.
Természetesen nem tudtam, és értelemszerűen a pszichoszomatikus tüneteket produkálóknak a nagy-nagy százalékkal nincs tisztában vele, hogy ezek pszichoszomatikus tünetek, és ott valóban halálfélelme vagy betegségtudata van az embernek, amit érdemes és kell mindenféleképpen kezelni, hogy a test és a léleknek az egysége, az egészségünk az úgy helyreállhasson, visszabillenhessen a megfelelő helyre. És ugye kijöttem a kórházból, kényelmesen voltam, viszont rájöttem arra, hogy valamin változtatni kell, hiszen ez a fajta mókuskerék, nevezzük így, amiben közel akkor éppen 18 éve voltam, ez így nem folytatható. őszinte leszek, megfordult a fejemben az is, hogy a palástot szögre akasztom, és valami egészen mással kezdek foglalkozni, de az Úristen nem arra hívott el, vagy nem azért hívott el lelkészi szolgálatra, hogy csak úgy megálljak, amikor elfáradok, vagy éppenséggel életközepi válságban lennék, vagy nem látom értelmét éppen a munkámnak, a szolgálatomnak, és akkor eszembe jutott az, hogy milyen szakszerűen láttak itt a mentősök. Utána néztem, kiderült, hogy a gyülekezetemben is, a volt tanítványaim, konfirmandusaim közül is többen a mentőszolgálatnál dolgoznak. Azt hiszem, 8 mentőápoló van itt a környékemen, akik gyülekezeteimhez kapcsolhatók, ismerősöm körömhez kapcsolhatók. És akkor megfordult a fejembe, hogy miért ne. És kerestem egy intézményt, ahová esti tagozatra beiratkoztam, és megvolt ennek a, már így utólag látja az ember, hogy megvolt ennek a haszna idézőjelbe téve az Isten igéje szempontjából is, hiszen pont ezen a mentőápolói képzésen, ahová beiratkoztam, hogy úgy fogalmaztam meg, hogy szellemi vakációra fogok most menni. Tehát valami más dologba fogom egy kicsit az energiáimat fektetni. Ott találkoztam az egyik, most már ő is mentőápoló, és teológiát tanul jelen pillanatban az egyik ismerősöm, aki annak hatására konfirmált, tért át református hitre, hogy ott egymás mellett ültünk a padban, és egymást jobban megismertük, és ugyanabban a cipőben jártunk idézőjelbe téve, hogy együtt készültünk a vizsgáinkra, a szigorlatainkra, meg a képzésen, és az Úristen megáldotta ezt, hogy hitre jutott ez a fiatalember, egy lelkész nőt vett feleségül, és most ő is teológiára jár, lelki pásztor lesz belőle elő vagy utóbb, és én hiszem azt, hogy az Úrnak volt ez a vezetése, hogy én nekem oda kellett mennem mentőápolósnak tanulni, és őt is oda vezette az Úristen, és csodaként éljük meg ezt, hogy hitben tudunk együtt imádkozni és dicsérni az Urat, úgyhogy szakmabeliek vagyunk mentőápolóként, és most már ő is a teológián másodéves hallgató a Sárospataki Református Tudományi Egyetemen. Csoda dolgok ezek. Tehát elvégeztem a mentőápolói képzést, nem igazán volt vele különösebb tervem, hiszen kipihenve magam mentálisan, már úgy mosolyogtam is magamon, hogy megfordult a fejemben az, hogy szögre kellene akasztani a palástot, hiszen az Úristen ide rendelt, viszont teljesen feltöltődve és új impulzusokkal tértem vissza a lelkészi szolgálatba. Gyülekezetek hála az Úrnak nem sokat érzékeltek ebből a mélységből és krízisből, legalábbis tudomásom szerint, de amikor már megvolt róla a végzettségem is, akkor a megfelelő irodába elküldtem az önéletrajzomat azzal, hogy nagyon-nagyon szívesen vállalnék önkéntes szolgálatot mentőápolóként valamelyik mentőállomáson itt a Borsodabói Zemplén megyében, önkéntes szolgálatban. Megismertem és megláttam, hogy milyen hatalmas lehetőség ez, akár a misszióra is, akár az Isten szeretetének a kézzelfogható megélésére, hiszen az, hogy valakire gondolunk, vagy támogatjuk, akár szóban, beszédben, nem mindig ér el olyan közel, mint amikor a tetteink alapján is megtapasztalhatják. Egy mentőápolótól nem várja el senki, hogy lelki gondozza a mentőautóban. Nálunk ez meg tud esni egy-egy beteggel, hála az Úrnak. Hatalmas szolgálati terület, missziói lehetőség, és természetesen ugyanúgy a bajtások között a többi mentőápolók, mentőtisztek, mentőtechnikusok között is van, amikor lelki problémákkal egy-egy beszélgetésben, vagy kérdésekkel, hitbeli kérdésekkel megkeresnek, mint lelkipásztort, gyakorló lelkipásztort. Ennek hatalmas nagy előnye van. Tehát benyújtottam az önéletrajzomat, nem voltak elvárásaim, és egyszer csak felhívott az illetékes területi vezető, hogy nem tudnak önkéntesként alkalmazni, mert túlképzett vagyok, tehát nem lehetséges egy jogi hézag miatt, viszont ha szeretnék főállásba, akár tudnának szolgálati helyet biztosítani mentőápolóként. Utána jött a következő sok, hogy akkor ezt hogy is kellene, hiszen úgy gondoltam, hogy az Úristen indít erre is, és nyitogatja az ajtókat, és egyengeti az utat, hogy ebben a szolgálatban részt vehessek. Természetesen kellett egyházmegyei közgyűlésnek a jóváhagyása ahhoz, hogy én kereső tevékenységet folytassak, mint lelkipásztor. Magyarul, hogy világi állást vállalhassak, vagy munkahelyre elmehessek dolgozni. az egyházmegyei közgyűlések, hiszen itt a Borsod-Gömöri Református Egyházmegyétől és az Abói Református Egyházmegyétől is szükség volt engedélyre, hiszen két egyházmegyében is lelkipásztor vagyok valamilyen csoda folytán.
Igen, a gyülekezetek két egyházmegyében is megtalálhatóak.
Így van, megkaptam mind a két egyházmegyétől, és személyes beszélgetés során püspök úrtól is megkaptam a támogató szavakat, a biztatást erre, és így főállásba tudtam jelentkezni mentőápolóként, és így vagyok szeptembertől már főállásban mentőápoló, és mindig meg szokták kérdezni, hogy ugye főállásban vagyok mentőápoló, akkor mellékszállásban vagyok lelkész. Nem, mind a kettő hivatás, és mind a kettő főállás. Nem választok, és nem is szeretnék választani a kettő között, de kompromisszumokra szükség van.
És most itt az időben egy picit visszaugorva szeretném kérni, hogy folytassuk a gondolatokat, hogy a lelkészi szolgálatra hogyan érkezett az elhívás az ön életében.
Vannak olyan dolgok, amelyeket egyértelműnek veszünk, csak nem ismerjük fel adott pillanatban, adott időben. A szülőfalom lelkipásztora, kisernő, hatalmas példakép előttem. Ugye kárpátaljai származású vagyok, Kárpátalján nevelkedtem, és amikor én konfirmandus korúvá, hittanos korúvá cseperedtem, akkor Ernő bácsi látta el a szolgálatot a szülőfalumban, és ugye ez összefüggött azzal, hogy a magyarság tudatunkat mi így éltük meg, hogy vasárnap Isten tiszteletre mentünk. És lenyűgözött az, hogy Ernő bácsi, akinek még jogosítványa sem volt, meg autója sem volt, ő kerékpárral járt körbe. Én nem tudtam akkor, még később tudatosult bennem, hogy 9 gyülekezete is volt. Nagy gyülekezetek, olyan nagy lelkész hiány volt akkoriban Kárpátalján, és ő hűséggel ellátta a szolgálatokat, és ez a fajta hűség, az Úrhoz való ragaszkodás nyomot hagyott bennem, bár akkor ez még nem tudatosult. Aztán később Sárospatakon a református gimnáziumban angolt tanultam, akkor az volt a terv, hogy majd bölcsész lesz belőlem, és amikor be kellett adnunk a jelentkezési lapokat tovább tanuláshoz, akkor valamilyen indítatásból sehova nem adtam be, csak a Sárospataki Református Teológiai Akadémiára. Megerősödtem, ott is a vallástanáraim a szolgálata nyomán, a nevelőtanároknak, a lelkész nevelőtanároknak a szolgálata, szeretete, egyénisége, attitűdje nyomán abban, hogy itt van a helyem. Tehát nem is igazán volt más út, más elképzelés, hanem azzal a meggyőződéssel, hogy én az Urat fogom szolgálni. Talán annyi különbséggel, hogy Kárpátaljára gondoltam mindig, hiszen én is kárpátaljai vagyok, a feleségem is kárpátaljai származású. Úgy jártam ide gimnáziumba Magyarországra, hogy ukrán állampolgárként, teológiát is úgy végeztem el, hogy ukrán állampolgárként is, hogy visszamegyek Kárpátaljára szolgálni a népemet. Aztán az Úristen nem ott akart látni, hanem itt akart látni Magyarországon, és már 19 éve itt teljesítünk szolgálatot. Tehát ez nem volt kérdés, hanem egész egyszerűen tudatosult bennem az a felismerés, hogy az Úristennek terve van az életemmel, és ez a terv az, hogy szolgálatba állítson, és hirdessem az evangéliumot, hirdessem az ő szeretetét.
Hogyha ki kellene emelni, vagy ki lehet-e emelni mind a lelkészi hivatásból, mind pedig a mentőápolói hivatásból az ön személyes meglátás vagy megélése szerint a legnagyobb szépségét ezeknek a területeknek, vagy akár a legnagyobb kihívását, akkor mi az, amit megemlítene? Mit jelentenek az ön számára ezek a szolgálatok?
A legnagyobb áldást, vagy eredményt nevezzük így, összetudom foglalni a lelkészi szolgálatomban itt a gyülekezeteimben, ahol már 19 éve teljesítek szolgálatot. Mégpedig változik az idő és változik a látásunk is. Egy időben úgy gondoltam, hogy az épületek karbantartása, a templomnak a felújítása, a gyülekezeti életnek a szervezése, ez mind-mind olyan kötelessége a lelkésznek, amit számon kérnek rajtunk, és ezeket el kell végeznünk előbb vagy utóbb is, hogy a lelkész foglalkozik mindennel. Hála az Úrnak, hogy valóban ezek a dolgok több száz millió forint értékben megvalósultak, felújítottuk a templomainkat, működik a gyülekezeti élet, és átalakult a látásom, azt vettem észre, hogy ez teljesen földi dolog, ez teljesen másodlagos dolog, hanem a legnagyobb áldás az, hogy 19 év elteltével Torna Kápolnán, amíg településnek, az egész falunnak összesen 6 állandó lakója van, még mindig van Isten tisztelet. és egy felújított templomban tarthatjuk ezt az istentiszteletet, és ha ketten vagy hárman összegyűlnek, akkor már tudom, hogy szinte mindenki ott van a gyülekezetből, a falu lakosságából, és hirdethetem az evangéliumot. Ezt látom a legnagyobb áldásnak, a legnagyobb eredménynek az elmúlt 19 esztendőben, és ebben erősít meg az Úristen, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, ő már ott van velünk, és ott van közöttünk. És az Úr Jézus a példázatában elmondta, hogy ott hagyja a 99-et, és elmegy azért az egyért, az elvezettért is, és fontosak neki ezek a kicsi gyülekezetek, ezek az életek, fontos neki az Úristennek az a közösség, ami több száz éve egy helyben van, és emberi gondolat szerint talán évei vannak hátra, de megtehetnénk azt, hogy nem tartunk oda Isten tiszteletet, hanem elhozzuk esetleg a gyülekezeti tagokat, hogy nagyobb közösségben legyenek, de nem mert a saját helyükön, a saját gyülekezetükben, a saját padjukban szeretnék megélni az Istennel való találkozás lehetőségét. És ezt tekintem a legnagyobb áldásnak a lelkészi szolgálatban, hogy ennek eszköze lehetek az Úristen kegyelméből. És hogy kirendel mindent, amire szükség van ehhez. Kirendel gépjárművet, kirendel úti költséget, kirendeli a gyülekezetet is, és ad igét, amit közösen megélhetünk, és közösen imádkozhatunk. Ez azt hiszem a legnagyobb csoda. A mentőszolgálatban, a mentőápolói szolgálatban pedig a legnagyobb csoda az, amikor tudunk úgy szólni az Istenről, az Isten szeretetéről, vagy úgy tudok szólni esetleg az Isten lelkének vezetésével a beteghez, vagy akár bajtáshoz, kollégához, hogy megérezze azt, hogy az Úristen mennyire szereti őket, és mennyire támogatja őket ebben a szolgálatban, hivatásban, amit végeznek. Hatalmas nagy csoda ez egyébként, hogy mint lelkipásztor, ugye palástot viselek, mint mentőápoló az egyenruhánkat viselem. Amikor mentőszolgálatnál vagyok bent, és ott teljesítek szolgálatot mentőápolóként, akkor elsősorban ugye bajtásként kell, hogy jelen legyek. Viszont megnyílnak a mentős testvérek, kollégák is, bajtások is, és tudunk egymásról, és tudunk egymásra gondolni, egymás terhét hordozni ott is, és úgy kapcsolódnak, vagy hallanak az Istenről, az Isten szeretetéről, ahogyan még nem. Tehát nagyon kevesen vannak, én úgy vettem észre, akik valódi hitben járó templomos emberek lennének, ezt most értjük a szó pozitív kicsengésében. Megvannak a sztereotípiák, megvannak az előítéletek, akár a lelkészi szolgálattal, akár a gyülekezetekkel, a templommal, az Istennel, a hittel, az egyházzal kapcsolatban, és úgy gondolom, hogy az Úristen azzal, hogy megengedi, hogy közöttük legyek, mint bajtárs, aki ugyanazt a szolgálatot, munkát végzi, amit ők, és közöttük legyek azzal a lelkülettel, hogy egy palást is nyomja a vállamat, hogy inkább emel fel talán a mélységekből, és a hitem, a bizodalmam, a türelmem egy más látást nyújtott, tehát nem munkát látok, és azóta nem munkát látunk, hanem szolgálati lehetőséget. A mentőszolgálatnál is természetesen vannak kihívások, meg örömök és áldások is. Áldások között az, hogy egymást terhét tudjuk hordozni, akár bajtásként, akár pedig barátként is alkalmattán, és nagy nehézség tud lenni, legalábbis kihívás, amivel meg kell küzdenem nekem személy szerint. Az egyik a természetemből fakad, hogy van egy alapvető félelmem a vérrel szemben, meg a tehetetlenséggel szemben. Tehát nehezen látom és tudom elhordozni a tehetetlenség érzését. Mentőápolóként ezt meg kellett tanulnom leküzdeni, félretenni, és mindig, minden esetben az eljárásrend szerint a protokollt végrehajtani, és ez a fajta biztonsági érzet megtanította arra, hogy így tudjam magam rábízni az Úristennek a vezetésére és a szeretetére is. És ugye említettem már korábban, hogy mi lehet még kihívás, miért mentőzik egy lelkész. Sokan megkérdezték már tőlem, nem tudnám azt mondani, hogy miért mentőzik egy konkrét választ. Hivatás az életért, hivatás az örök életért. Az Úristen valószínűleg itt akart látni, és én pedig megszerettem, és magamnélak érzem most már teljes mértékben ezt a fajta létezést is, viszont felmerülnek kérdések, például a legnehezebb problémánk a mentőzéssel kapcsolatban a logisztika. Ugye nehéz összeegyeztetni a lelkészi szolgálattal, de az Úristen mindig kirendeli a megfelelő utakat, a megfelelő embert, a megfelelő segítséget, és ehhez kapcsolódik akár az az ige is, ami megfogalmazódott bennem az elmúlt időszakban, 2-3 évben, és egyre erőteljesebbé válik itt a mindennapjaimban is. Egyrészt, hogy mindenre van erőnk a Krisztusban, aki megerősít bennünket, és a másik ige pedig az, hogy minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok, ahogy a Péter első levelében olvassuk az 5. fejezet 7. verse. Minden gondunkat rá kell vetnünk, testi és lelki gondunkat. Segített a hitem, az Úristenbe kapaszkodó reménységem abba, hogy a 23. Zsoltárnak az igazságát megéljem, hogyha a halál árnyékának völgyén járok, és nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. És bizony volt, hogy meg kellett állnunk exit mellett is, és egészen más az, amikor legalább magamban egy imát el tudunk mondani azért, akit nem tudtunk megtartani vagy visszahozni. Volt, hogy meg kellett állnom úgy, hogy tehetetlennek gondoltam és éreztem magam a mentésben, de az Úristen rámutatott arra, hogy az eljárásrenden keresztül, a megtanult renden keresztül, meg azon keresztül, hogy ott egy-egy mentő autón, mentőegységben sosem egyedül van a mentőápoló, hanem mindig a szakmailag képzett bajtársával egymásra tudunk támaszkodni és egymás terhét hordozni, egymást erősíteni mindenben, az eljárásrend szerint is mindezt a betegnek az érdekében, az embernek az életében. Annak az embernek az életében, akit annyira szeretett a mi Úristenünk, hogy az egyszülő fiát is odaadta, hogy ki hisz benne, az ne vesszen el és örök élete legyen. És úgy gondolom, hogy lelkészként, lelkészi szolgálatomban bizonyság az, hogy az emberekkel a fizikális gondjaik, a bajaikkal is foglalkozhatom. A mentőszolgálatnál pedig az, hogy tudok foglalkozni az emberrel, mint egységgel, mint azzal, akit az Isten szeret, és a jelenlét maga az, hogy nem csak szavakkal dicsérjük az Istent, vagy éljük meg szavakban, vagy akár hittestvérek között, vagy testvérek között az Istennek a szeretetét, hanem ezt ki tudjuk vinni a világba, ott, ahol valóban baj van, ahol emberek kiszolgáltatottnak érzik magukat, vagy kétségbe vannak talán esve, és ott úgy tudunk odafordulni, hogy az Isten szeretetével, azzal, hogy minket megajándékozott a kegyelmével, és adott hozzá tehetséget, erőt, hivatást, hogy az ő nevét akár így is dicsérjük egy-egy mentésen, vagy kivonulás alkalmával, vagy amikor találkozunk más bajtársokkal, lelkészekkel, ott, hogy összefutottunk akár kórházakban, vagy máshol is, bizonyság tud az lenni, hogy nem csak szóval, hanem valóságosan és cselekedetekkel is szeressük egyrészt az Istenünket, másrészt pedig a másik embert. És itt van az összefüggés, és ez a nehézsége is, és ez az áldása is, összegezve a két hivatást, hiszen mind a kettő hivatás, amiben az Úristen engem lát jelen pillanatban is beállított ebbe a hivatásba és szolgálatba, de mindig megtapasztalom azt, hogy hordozzuk egymás terheit. Lelkész testvérek mellém állnak, teljes mértékben támogatnak, és leveszik a vállamról azokat a terheket, amit esetlegesen nem tudok megoldani a más jellegű kötelezettségeim miatt, és látom azt, hogy ugyanígy partnerként vannak mellettem bajtársak a mentőszolgálatnál is, támogató abba, hogy az Úristen szeretetéről e módon is bizonyságot tudjunk tenni.
Most ezekkel a gondolatokkal zárjuk magazin műsorunkat. Nagy tiszteletű úrnak mind a lelkészi, mind a mentőápolói hivatásához jó egészséget, sok erőt, Isten gazdag áldását kívánom, és köszönöm szépen, hogy az elmúlt órában beszélgethettünk mindenről.
Köszönöm szépen a beszélgetés lehetőségét. Áldás békességet.
Áldás békesség kedves hallgatóinktól is elköszönünk az elmúlt órában. Mező Arnold mentőápolóval, református lelkipásztorral beszélgettünk, aki Tornakápolnán, Szimpetriben, Jósvafűn és Aktereken végez református lelkipásztori szolgálatot. Köszönjük, hogy önök is velünk tartottak. Az elmúlt órában az Európa Rádió Találkozások című magazinműsorát hallották. A szerkesztő Kisnéveres Viktória köszöni megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.
sacrifice of grace. Though he dies, yet shall he live forever. And here we stand, O God, as trophies of your grace, drawn from darkness into light of your Spirit born. Though we die, yet shall we live forever. In you alone we worship you, O Son of God. There is no separation from his love, no power on earth, no heights above can take us from you, Son of God. Behold the Son. Heaven's Prince of Peace, though he died, yet shall he live forever. And we shall stand, O Lord, before that throne of grace, bought by your redeeming love, purchased by the blood. Though we die, yet shall we live forever. Take us from you, Son of God. There is no condemnation now for those who put their trust in you alone. We worship you, O Son of God. There is no separation from his love, no power on earth or heights above. Take us from you.